Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is testi lelki egészségünk megőrzésével folytatjuk a hétvégi menetrendet, és amiről a következő fél órában szó lesz, komoly, mint egy 10 millió eurós tőkét von be a Dr. 24 Medicina ZRT, egy luxemburgi és egy német csoport száll be a hazai magánegészségügy egyik vezető cégébe. Mit hoz a változás, mennyire élünk a magánszektor kínálta lehetőségekkel? Tényleg annyira drága-e? Szűcs Péter interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Stúdiónk vendége Lantz Róbert, a Dr. 24 Medicina ZRT vezérigazgatója. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Amiről beszélgetünk, az az, hogy a cég tőkét von be még pedig két európai alapkezelővel, egy luxemburgival, illetve egy német alapkezelő segítségével 10 millió euró. Azért ez magyarországi viszonylatban is, de nemzetközi viszonylatban is azért egy szemmel látható összeg.
Így van, pláne a magyar magánegészségügyben mindenféleképpen ezzel a tőkebefektetéssel mondhatjuk, hogy a Dr. 24 az egyik legtőkeerősebb magyar magánegészségügyi szolgáltató lett. A tőkebefektetés mellett ugye érdekes a két tőkebefektető személye is, mert nem csak egyszerűen két kockázati tőkebefektetőről beszélünk, hanem mind a kettőnek van egy olyan sajátossága, amely a tőkén kívül plusz értéket tud adni a Dr. 24-hez. Az egyik ugye a németországi székhelyű Ananda Impact Fund. Róluk az az érdekesség, hogy ők nem csak egyszerűen tőkét fektetnek be, ők olyan cégeket keresnek, aki a gazdasági megtérülésen túl valamifajta társadalmi hasznosságot is produkálnak, innen ered az impactságuk, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Kelet-Európában elsőként a Dr. 24 lett ez. A másik befektető a luxemburgi székhelyű V4C, ő pedig azért érdekes, mert jelentős iparági tapasztalatokkal rendelkezik. A vezetőjük Bill Watson úr volt az egyik korai befektetője a romániai székhelyű MedLife-nak, amely azóta a romániai tőzsdére került, és Románia legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatójává vált, kb. 50 milliárdos árbevétellel, egy egészen más nagyságrend, mint ahol a magyar magánegészségügy tart. Tehát ott megint csak nem csak tőkét kaptunk tőlük, hanem egy jelentős iparági tapasztalatot is.
Mire kell ez a 10 millió euró?
Egy jelentős változásban van a magyar magánegészségügy az elmúlt években, robbanásszerű változásban. Ugye hosszú évtizedeken keresztül ez egy lassan-lassan növő piac volt, rengeteg mikrokis szereplővel, és az elmúlt években elkezdődött egy konszolidációs folyamat, ahol néhány nagy szereplő elkezdett kinőni, ezek közé soroljuk magunkat is, és hát igazából fejlesztésre kell, két irányú fejlesztésre, az egyik egy infrastruktúrális fejlesztés, amelynek keretében a Dr. 24 Budapesten a Kelenföldi Városközpontban egy új magánkórházat épít, kb. 3000 négyzetméter, 4 műtővel, 25 kórteremmel. A másik az pedig, hogy organikus növekedés mellett akvizíciókat is tervezünk a jövőbe is, illetve hajtottunk végre most is, hiszen ezen tranzakciók keretében a Dr. 24 csoport tagja lett a Schwab-hegyi Gyermekgyógyintézet, illetve hát a Béres doktor által alapított Tatai Kastélypark Klinika.
Na hát akkor feladat van.
Az van.
Elképzelés van, feltételezem. Van. Mennyire bolondította meg a magánegészségügy helyzetét a koronavírus?
Hát ez egy nagyon érdekes pillanat volt a mi életünkben, hiszen március 16-án zártuk a befektetést a befektetőinkkel, és 25-én teljesen bezárt a Dr. 24, vagy szinte teljesen bezárt. Egyedül a alapellátás van, egy házi orvosi praxisunk, illetve a foglalkozás egészségügyi tevékenység az, ami korlátosan működhetett, de hát gyakorlatilag majdnem minden rendelőnket be kellett zárni. Nagyon jelentős árbevétel, több 100 millió forintos árbevételt, kiesést jelentett a koronavírus okozta helyzet. Erre kellett felkészülnünk, és ehhez kellett igazodnunk, mondhatom, hogy sikeresen.
És hát ehhez lehet, hogy kell majd a jövőben is igazodnia, persze nem csak a magánegészségügynek, hanem az állami egészségügynek is, nem a koronavírus feltétlen, mert bár abból is jött még hullám, de a következő években bármikor jött valami olyasmi, ami olyan betegség, amire nem számítottunk, mert utoljára 100 évvel ezelőtt volt ilyen, de ők szüleink esetleg, de már a nagyszüleink sem emlékezhettek különösebben ilyesmire, és ez mindenképpen történelmi változás minden szereplőnek.
Abszolút, és azt gondolom, hogy túl a sajnálatosságot, amit okozott ez a vírus, azért egy nagyon-nagyon jó tapasztalat volt. Nem csak a Dr. 24-nek, nem csak a magánegészségügynek, hanem azt gondolom általában a gazdaságnak, hogy hogy kell nagyon gyorsan reagálni szituációkra, hogy kell folyamatokat újra tervezni. Nagyon sok cég van, aki a partnerünk és beszélünk, akik tartósan például az otthoni munkavégzésre rendezkedik be, azt mondja, hogy heti 2 napot menjen be a munkavállaló és 3-at, hogyha tud otthonról. Értelemszerűen a szolgáltató szektorban, mint ami a magánegészségügy, ez korlátosan valósítható meg, de azt gondolom, hogy sokat tanultunk ebből a 2,5 hónapból. Én azért optimista vagyok, hogy reméljük, hogy jó sokáig ilyen még egyszer nem lesz az életünkben, hogy teljesen le kell állni, de hogyha ne adj Isten lenne, akkor azt gondolom már felkészült ebben tudunk reagálni.
Na most a magánegészségügy kontra állami egészségügy idehaza azért egy érzékeny kérdés, mert nyilván azért ez árkérdés is. Egészen pontosan úgy fogalmaztam meg, hogy árérték gyorsaság kérdéskörre, majd nyilván erre kitérünk. De sokan mondhatják azt, hogy nagyon klassz, persze tök jó, hogy vannak ilyen intézmények, az emberek többségének megfizethetetlen.
Én azt gondolom, hogy nem megfizethetetlen, azt gondolom, hogy egy nagyon széles réteg el tudja ma érni ma a magánegészségügyet. Ugye szét kell választani akut ellátást, krónikus betegellátást és súlyos egészségügyi problémákat. Én azt gondolom, hogy akut ellátás tekintetében a magánegészségügy egy teljesen reális alternatíva mindenki számára. Ma körülbelül 18 és 30 ezer forint között szór egy orvos-beteg találkozó Budapesten, de hasonló az ország többi részén is. Hogyha most ezt viszonyítjuk az átlag jövedelmekhez, és egy átlag egészséges, aktív emberről beszélünk, akinek mondjuk egy évben egyszer, maximum 2-szer van szüksége, reméljük, egészségügyi ellátásra, akkor ez nem egy megfoghatatlan összeg. Természetesen egészen más a szituáció, hogyha valakinek valamilyen krónikus problémája, akkor hetente többször, vagy akár csak hetente el kell menni, és ez az összeg akár havi 100 000 forint, vagy azt meghaladóvá duzzad. Illetve hát teljesen egész más a szituáció viszony olyan típusú betegségeknél, amire nem is ad választ ma a magánegészségügy, onkológia, kardiológia, súlyos beavatkozások, ahol a költségek már akkorák, hogy biztosítás nélkül nem fedezhetők a magánegészségügy, nem is nyújt megoldást erre a magánegészségügy. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy szerintem nagyon-nagyon sokak számára elérhető, és a tapasztalatunk az, hogy nagyon széles rétegbe veszik igénybe.
Pont azt akartam kérdezni, hogy nyilvánvalóan azért ez egy cizellált dolog. Tehát, hogy ahogyan is említi, a több hétig kórházba kellene feküdni, hogy ágyon kell feküdni, az a határa csillagos ég, az valóban a leggazdagabbak játéka tud lenni. Ugyanakkor az egészségügy nagyon sokféle. És ha belegondol mindenki, a magán egészségügy megjelenése az nem mostani, hanem sok éve, sok több évtizedes. Két példám szokott erre lenni, az egyik a fogorvosi beavatkozások döntő többsége, nyilván van ott is STK, de azért a legtöbb ember a teheti magánorvoshoz jár, igen, van egy bizalmi, meg a fogorvos az egyébként is egy ilyen fúj, tehát félek. A másik a hölgyeknél a nőgyógyász kérdéskör, ami szintén csak egy bizalmi, elven működő történet, és hát ugye ott is sok-sok évtizeddel ezelőtt jelent az már meg, hogy a hölgyek inkább a pénztárcában nyúltak, és azt mondták, hogy jó, de nekem ez annyira fontos, hogy ezt nem bízom másra. Feltételezem, és csak és én akik kérdezem is, hogy például adott esetben laborvizsgálat, vérvizsgálat, tehát ami gyorsan kell, az állami rendszer nehezebben mozog, ilyenekben például aktívabbak a magyarok?
Én azt gondolom, igen. Tehát, hogy általában a tapasztalatunk az, hogy a gyorsaság az egyik fő indok, ami a magánegészségügy mellett szól, illetve a kiszolgálás minősége. Én azt gondolom, hogy a különbség az állami ellátás és a magánellátás között nem feltétlen infrastruktúrában van, nem az orvosok tudásában, felkészültségében van. Inkább abban a szolgáltatási színvonalban, ahogy ki vannak az ügyfelek szolgára, hogy van nagyon rövid időn belül időpont, hogy ott ténylegesen időpontra érkezik, ahol néhány perc csúszás, ez egy egészségügy, senkit nem küldenek el 2 perccel, ha túllép a határidőn, de hogy be vannak tartva az érkezési idők. A kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan kommunikálunk a hozzánk fordulva, mi fog történni, miért ez fog, hogyha kérdése van, válaszolunk rá. És itt ezek a kényelmi faktorok azok, amik okán nagyon sokan a magán mellett döntenek. Visszakanyarodva még ugye a két terület, amit említett, fogorvos, illetve a nőgyógyászat, ugye az azért egy bevett dolog, hiszen ott van egy rendszeresség, ami okán föl kell keresni az orvost. Optimális esetben ez a fogorvosnál is így van, a nőgyógyászatnál pedig mindenképpen. De azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan kezdenek egészségtudatosak lenni, ahol nem csak akut problémá, hanem mondjuk szűrővizsgálatok okán rendszeresen fölkeresnek egy szolgáltatót, és ott megint csak ugye a magánegészségügy
az, ami hát az, hogy a menedzser szűrések, az volt a másik ilyen, az a 90-es évek közepén indult el talán úgy szemmel láthatóan, amikor tényleg egy nap alatt az ember letud mindent, és akkor nem kell hetekig meg bonyolult vizsgálatokra menni, hanem bemegy reggel, 11-kor kijön, megcsináltak rajta mindent, utána már csak az eredmény, és akkor valami fog történni, vagy legalább lehet valami kérdés. A nagy kérdés idehaza is, meg hát a világ sok pontján, mert azért ne csináljuk úgy, hogy Magyarországon van az egészségügyi kizárólag probléma, ez nem igaz, az az, hogy hol van az az arány, ami az állami egészségügy kontra magánegészségügy. Tehát ugye ez részben függ kereslet kínálati görbétől, meg hát attól is, hogy mennyire fizetőképes az a keresleti oldala, amelyik most éppen van. És hát lásd, egy koronavírus ugye meg tudja bolondítani ezt a rendszert is, hiszen ha több hónap kiesik, akkor mindenki kicsit, hogy mondjam, óvatosabb lesz, és akkor megfontolja kétszer is, hogy mire költ. Ez mondjuk nem az önök kérdése nyilván, de mégiscsak részben igen, hiszen üzleti terveket csak készíteniük kell, és ott számolni kell azzal, hogy változhat. Jön egy gazdasági válság, mint 10 évvel ezelőtt, az bizony, feltételezem én, hogy nagyon sok ügyfél azt mondta, hogy hát ezt most már nem fogom tudni bírni.
Itt azért külön kell választani, ugye nekünk 3 típusú ügyfelünk van, és ez nagyon fontos itt elmondani, ugye van a közvetlen lakossági ügyfél, aki kiválaszt egy magánegészségügy, szóval és rendszeresen vagy alkalomszerűen eljön. Egy másik nagyon nagy csoport ugye a vállalati ügyfélkör, ahol a cég a finanszírozója, a harmadik, ami egy kicsit átfedi a vállalatit, az pedig a magánbiztosítói ügyfélkör. És nekünk most így a vírus okozta válság lecsengését követően kezd visszatérni a normál üzletmenet. A tapasztalatunk az, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak azok, akik most nem jönnek el. Tehát a felhalmozódott mondjuk szűrővizsgálatokat, ugye nagyon sokan, olyan akut ellátás, ami nem azonnali beavatkozást igényel, elhalasztható volt pár héttel, jönnek, igénybe veszik. Tehát azért az egészségügyén azt látom, egy olyan terület, ahol jöhet bármi, előbb vagy utóbb a szolgáltatást igénybe kell venni a pácienseknek. Ugye most egy érdekes időszak volt ez, hiszen a magán mellett azért az állami is leállt, az államiba is csak tényleg a nagyon akut ellátásokat, sürgősségi beavatkozásokat végezték. Tehát itt most van egy nagyon nagy tömeg, aki ellátás nélkül volt 2 hónapon keresztül, és most ők jönnek.
Akkor most így megtámadják a rendszer, most mennek a vérvizsgálatok, minden egyéb, hiszen mindent meg kellett állítani gyakorlatilag.
Így van, pontosan. Tehát gyakorlatilag ma már közel 100% kapacitással működünk. Néhány orvosunk van, aki majd július elején tér vissza, főleg az idősebbek, de gyakorlatilag akik visszatértek kollégák, ők teljes kapacitással működnek, és hát az ügyfélforgalom is visszatért a korábbiba.
Említette, hogy milyen ügyfél típusaik vannak. Most egy kicsit a magánszemélyekre gondolunk. Ott korosztályeloszlásban van valami, hogy mondjam, szemmel látható tendencia, ami különbség mondjuk az állami rendszerhez képest önöknél? Gondolok itt, hogy mit tudom én, gyerekek mennyire vannak az önök rendszerében, ott inkább talán az állami az, ami jobban fut, vagy csak kérdezem, hogy ez így van-e?
És ugye itt a tranzakció keretében ugye mi megvásároltuk a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetet, ami egy magánegészségügyi ellátó intézmény, az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb magyar magánegészségügyi gyermekekre specializálódott intézmény. Ilyen formában a teljes korosztályt fedjük, tehát gyerektől aktív korúak és az idősek ellátását is végezzük. Ugye az idősek azért leginkább az állami egészségügyben, megint csak azért, mert ott sokkal inkább előfordul krónikus probléma, ami rendszeres kezelést igényel, de mondjuk műtéti beavatkozásnál szolgáltatunk az irányukba is. A gyerekekhez visszatérve, igen, gyerekellátás magánban azért sokkal szűkebb spektrumban érhető el, mint a felnőtt, sokkal kevesebb szolgáltatóval, de ez igaz az államira is, tehát az állami gyerekgyógyászati ellátás is egy sokkal szűkebb keresztmetszetű szolgáltatás. Itt, amiben mi hiszünk, az a technológia egyébként, mert még Budapesten csak jó az ellátás, de azért az ország bizonyos pontjain gyermekellátás az nagyon nehézkesen működik.
Vagy legalábbis mindenütt megye központhoz kötődik leginkább talán.
Így van, ezért keressük azokat az innovatív eszközöket, ahol azért a gyermekalapellátó hálózat az működik az országban, és hozzájuk eljuttatni olyan táv konzultációt segítő eszköz, ahol orvos orvossal tud beszélni, egy gyermekalapellátó orvos, egy bizonyos gyermek szakorvossal, és olyan eszközöket fogunk most bevezetni, amelyen keresztül a fizikális vizsgálat is kiváltható.
Hát most itt a vírus, azt hiszem, hogy előhozta ebből az egészségügyi rendszeréből, és a múlt heti műsorban pont erről volt szó, hogy mennyire megváltozott úgymond a digitális eszközök használata, és ugye nem is az orvos-beteg találkozás az is fontos, de az orvos-orvos közötti konzultációk is mennyire felgyorsultak. De ha már ezt szóba hozta, nyilván a magánegészségügyi ilyen szempontból hamarabb reagál a technológiai újításokra, az innovációra. Nyakunkon az 5G technológia, ugye távműtétek már voltak a világban.
Igen.
Feltételezem, hogy így a pár évre előre tekint, akkor előbb-utóbb ez a rendszer is fogja használni az ilyesmit, ami még hatékonyabban, még gyorsabban, még egyszerűbbé teszi az életünket.
Sőt, én azt mondom, pár hónap. Igen, tehát használni, tehát ezt az előnyt hozta magával a koronavírus válság, hogy nagyon-nagyon gyorsan kellett áttérnünk nekünk is a távkonzultációra. Ezt első etapban ugye hanggal és képpel tudjuk megoldani a különböző technológiákkal, de már kiválasztottuk azt az eszközt, amely akár otthoni használatra, akár intézményi használatra beszerezhető, és ezzel a kis kittel például tökéletesen lehet szív-tüdő hangot, a fülbetekintést, torokbetekintést, tehát nagyon-nagyon sok mindent kivált, egy nagyon szép videófelvételt küld élőben az orvos kollégának, és az olyan egyszerű a használata, hogy akár otthon egy laikus, tehát egy anya gyermekének oda tudja tartani, amin keresztül az orvos bárhol látja, ugyanúgy bele tud nézni a torokba.
Ez lesz egy digitális házi orvosunk, nem?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a alapellátás szűkösségével, nehezen hozzáférhetőségével mindenképpen ezek a technológiák kelleni fognak.
Távműtét?
Az ebben nem nyilatkozni.
Nem azt várom, hogy azt mondja, hogy két év múlva akkor nálam meg lehet. De mondjuk azért egy pár év távlatából biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ide is beszivárog, mert az tényleg adott esetben életmentő lehet úgy, hogy nem kell utazgatni egy orvosnak.
Egyetértek. Tehát ugye a technológia megvan a távműtétre, én azt gondolom Magyarországon is már van rá példa, hogy alkalmazták, azért inkább az állami egészségügyben és nem a magánegészségügyben, de megint csak a szűkös humán erőforrás kapacitás miatt valószínű megyünk ebbe az irányba. Mint ahogy bevet mondjuk képalkotásnál, hogy nem minden rendelőbe ül ott egy radiológus, hanem távradiológiával értékelik egy központban a leletet, akár több szolgáltatónak egy személy.
Összességében még egy picit visszatérve az üzleti részre, ez az év a koronavírust, ha belevesszük, akkor a magán egészségügyi intézményeknek, hogy mondjam, kuka, vagy azért hoznak egy jó átlagot?
Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon szór a különböző szolgáltatók között. Azért azt látni kell, hogy a magánegészségügy általában nem egy tőkeerős szektor, ahol a szolgáltatók javarésze egyik napról a másik, vagy egyik hónapról a másikra él, úgyhogy nagyon sokaknak okozott ez a vírus problémát. A Dr. 21 esetében mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy tőkebefektetéssel esett egybe, illetve hogy mi évek óta nyereségesen működünk. Ahogy az elején is mondtam, azért minket is fájóan érint, hiszen több 100 millió forint veszteséget könyveltünk el, de ettől függetlenül a beruházásainkat, a fejlesztéseinket végre fogjuk hajtani. Nem ez lesz a legjobb évünk, mondjuk EBITDA margin tekintetében.
Jó, de hát ez, azt gondolom, hogy ez nem az egyetlen,
aki ezt
mondja, és eszembe, hogy ha meg is úszunk mindannyian úgy, ahogy akkor igazából azt mondhatjuk, hogy jó, ezt akkor
tényleg. Igen, akkor már boldogok lehetünk.
Kipipáltuk, elfelejtjük 2020-at, aminek ugye a jelképpen maszk lett.
Igen,
ezt mindenképpen kéne tetjük.
Az elmúlt percekben Lantz Róbertet, a Dr. 24 Medicina ZRT vezérigazgatóját hallották. Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd az inkontinenciáról, illetve a betegség kezelési lehetőségeiről lesz szó. Ezzel a témával folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.